Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket. Dicsérje őt a kegyesek gyülekezete. Örvendezzen Izrael az ő teremtőjében. Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 74. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Helyünket elfoglalva 232. dicséretünket keressük meg. Hasonlóképpen az énekelt 74. Zsoltár dallama kerül elő. Hiszek a mennybéli Istenben.
Hiszek a mennybéli egy Istenben. Minden ható és kegyelmes atyában, mennek és földnek teremtő urában.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk János evangéliumából, az evangélium 8. részéből, az első 11 verset olvasom, őve hallgassuk meg. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által annyi esetben vádaskodunk és ítélkezünk ebben a világban. Oly sok minden belső törvényszerűség, külső ragadmány van a mi életünkön, amely meghatározza azt, hogy kik vagyunk, hogy sokszor csak ezen a szemüvegen keresztül látjuk a másikat, a másik ember életét, munkáját, tetteit, családját. És bizony, Urunk, be kell vallanunk neked, hogy saját meggyőződésünk gyakran rabul is ejt minket. Csak azt tartjuk jónak, elfogadhatónak, sőt bizonyos esetben üdvösségesnek, amit mi vallunk és mi mondunk. Bocsásd meg, hogy a másikat így kárhoztatjuk, kiszorítjuk, nem csak a saját életünkből, hanem kiszorítjuk a te közeledből is. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogy a mi ítéletünk gyakran vallásos ítélet. Kezünkben, szívünkben a törvény, és eszerint fordulunk emberekhez. És bevalljuk neked egészen őszintén, hogy helyes, ahogyan szóltál rólunk, a másik ember életében, munkájában, családjában meglátjuk a szálkát, de a sajátunk van a gerendával, nem foglalkozunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy így szembesítjük a másikat, a te ígéddel, törvényeddel. A zsoltáros úgy imádkozik, és most mi is úgy szeretnénk, ítélj meg bennünket. Kezd rajtunk a te ítéletedet. Kezd rajtunk a szembesítést és a szembesülést. Kezd rajtunk a te igédnek beteljesítését és betöltését. És Urunk, amikor ezt te elkezded egy embernek az életében, akkor nem állhat meg előtted. Összeomlik, tönkre megy, kiborul, lehetetlen ezt elhordozni. A tükröt ezért, Urunk, mi gyakran megcsorbítjuk, és valótlan képet mutat felénk. Köszönjük, hogy te azért jöttél fiatban, hogy ezt a képet helyre állítsd, bennünket pedig megválts. Köszönjük, hogy ő hordozza minden ítéletedet, minden haragodat, ő hordozza minden terhedet a kereszten, azért, hogy nekünk életünk lehessen. Urunk Jézus Krisztus, Istennek szent fia, könyörülj rajtunk, hiszen oly sok minden van most is, ami nyomaszt, terhel bennünket. Oly sok minden, ami gyakran emberi mulasztás, bűn, ellened való lázadás, egymás között való gáncsoskodás. Annyi minden van, ami terhel bennünket, betegség, gyász, elmúlás, emlékezés. Kérünk, hogy oldozz fel minket. Nézz fel ránk a porból, és küldj bennünket a te szolgálatodra. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 372. énekünket énekeljük első és második versszakával.
Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Vége el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját. Ó, szent lélek árváknak kegyelmes atya, szegény gyarló bűnösöknek gyátorítója.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetem, írva található János evangéliumában a 8. részben, a 10. és 11. verseket olvasom. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt alkalmakkor, ahogyan János evangéliumát olvastuk közösen, felfigyeltünk néhány jellegzetességre. Elmondtam a múlt héten, és hadd ismételjem meg. János az az evangélista, aki a Krisztussal történt találkozást úgy fogalmazza, és úgy mondja el számunk, úgy fogalmazza meg, és úgy mondja el számunkra, mint akinek Urunk hosszú időt, lehetőséget és életet adott erre. Nem pusztán az ő születésétől beszél feltámadásáig Jézus történetéről, hanem mindaz, ami Jézussal megesett, megtörtént, az egyfajta rendben is elénk adja. És ha szabad ezt mondanom, a gyönyörűsége ennek az evangéliumnak az, hogy a kettő nem kizáró. Azaz az események nem össze-vissza találhatók benne, csokorba gyűjtve, hanem úgy vannak összegyűjtve egy csokorba, hogy egyben hordozza annak időbeli növekedését, tágulását, a kereszt felé és a feltámadott Jézus felé viszi a mi tekintetünket. Ennek talán az egyik legszebb példáját olvashattuk az elmúlt napokban, az elmúlt héten. János evangélium a 6. része, amely alapján a múlt alkalommal itt szolgáltunk a templomban, pontosan ezt a nyitást adja elénk, amelynek nem is a feltámadottig, hanem az örök életig történik a kitekintése, kinyílása. Ahogyan olvastuk, Jézus 5000 embert megvendégel. Kenyeret ad nekik, mint a földi élet egyik legszükségesebb táplálékát. És talán a legszebb ebben a történetben az, hogy minden embernek jut elégséges, amennyire szüksége van. Senki sem marad éhes. És Jézus, amikor megteszi ezt a csodát, akkor tovább megy, szinte sodródik, sodor bennünket János evangélista, hogy nem csak a kenyérről beszél, hanem beszél a mannáról. Arról a mannáról, amelyet az atyák kaptak Istentől ajándékba, mikor vezette őket a pusztában. És íme milyen csodálatos dolog, hogy a kenyér után megjelenik a mennyei táplálék, mint Isten gondviselésének a jele és jegye. Jaj, de jó ezt megfogalmaznunk, örömmel mondom, hogy Isten gondoskodik rólunk. Aztán utána Jézus tovább viszi mindezt a gondolatot, és immáron, hogy mondjam, kezd kellemetlen lenni, nem csak a sokaság számára, hanem saját tanítványai számára is. Ezt leírja az evangélium, hogy tanítványai megbotránkoztak ezen. Azt mondja Jézus, én vagyok az élet kenyere. Ilyet nem hallottak korábban, hogy egy tanító azt mondaná, hogy a manna az manna, de aki utána jön, ő az igazi élet kenyere. Az már végképp botránkozásra ad okot, ahová Jézus ezt a képet kinyitja, mikor így fogalmaz, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Ki ez, aki ezt mondhatja? Ki ez, aki ezt megfogalmazza? Hogy mondhat ilyet valaki? Tanítványai és a sokasság bizony nem nagyon érti. Ugyanez a motívum, ugyanez a vonalvezetés megtalálható a 7. részben, melynek utolsó sora éppen a mai nap szerint újszövetségi bibliaolvasó kalózunk igéi. Jézust a testvérei arra bátorítják, hogy menjen fel az ünnepre, a lombsátrak ünnepére. A lombsátrak ünnepén van egy olyan pillanat, amikor a pap elmegy a Siloám forrásához, és a forrásból vizet merít, és vízáldozatot mutat be. Jézus megbújva tulajdonképpen a sokaságban, ebben a pillanatban, mikor elérkezik az ünnep a csúcspontjára, akkor azt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Ugyancsak látjuk, hogy egészen új értelmet ad az ószövetségi törvénynek, parancsnak, önmagával azonosítja. És az emberek pedig ezt hallgatják. A farizeusok pedig nem értik. Nem értik, hogy mi lehet vonzó ebben a tanításban. Származhat-e valami jó egyáltalán Galileából? Jön-e onnan próféta? És megfogalmazódik bennük a terv, el kell őt veszélyteni, csapdát kell állítani, skandallumot kell készíteni. Jézus bukjon meg, el lehessen őt ítélni. És erre a legjobb módszer a farizeusok számára, ha találnak egy olyan ürügyet, egy olyan helyzetet, ahol Jézus elbukhat. Ahol emberi mérték szerint, a közösség véleménye szerint alul marad. És akkor nem pusztán egy vagy két ember, vagy egy közösség végzi el, egy kisebb közösség végzi el a piszkos munkát, hanem együtt kiáltja mindenki, feszítsd meg! Ekkor és ma ez így volt. A közösségnek kell kimondani az ítéletet, méltó a halálra. A lombsátrak ünnepe, az esti vízáldozat után egy kötetlen ünneplésbe éjszakába torkollott. Ennek a jele a nyolcadik rész. Folytatódik az evangélium. Hadd mondjam így, egy átmulatott éjszaka után, mások ezt így mondták, egy nehéz nap éjszakája után, jön egy asszony, akit a vének, az írástudók, a farizeusok házasságtörésen értek. No most, itt a csapda. Az ünnep részeként ugyanis eltávolodva Istentől úgy tűnik, hogy a házasságtörés, a parázasság nem volt ritka. Itt van egy asszony, az ünnep utáni áldozat. Mit tesz vele Jézus? Hogyan ítéli meg? Erről szól ez a történet. Engedjétek meg, testvérek, hogy röviden még két szempontot adhassak, hogy jól megértsük, mi megy itt végbe. Az első szempont egy nagyon kényes kérdése az igének. Ezekről, bevallom őszintén, nagyon ritkán szoktunk szolgálni. Én magam is egy picit tartózkodom. Bevallom, félek, mit fogtok szólni, mit fogtok mondani. Ugyanis maga a történet egésze az új szövetségünkben zárójelben van. A hetedik rész utolsó verszaka, hogy tudnédik, Jézus ezután hazament, bocsánat, mindenki hazament, egészen a felolvasott ige szakasz végéig, a nyolcadik rész, 11. verség zárójelben van. Akkor ez egy zárójeles történet? Református egyházunknak volt egy nagyon kritikus, sokak által nagyon nehezen olvasott lelkésze, őt Farkas Józsefnek hívták, és Farkas József egy ige hirdetésében úgy fogalmaz, hogy ez a történet majdnem elveszett a tanítványoknak a kezén. Ki meri mondani, hogy elveszett majdnem ez a történet a tanítványok kezén? Egyedül János az, aki végig meri gondolni, hogy mi történik itt, ebben az esetben a lombsátrak ünnepén. És egy megtusakodott, megharcolt élet után elénk adja és elmondja. Nem lehet semmi kétségünk afelől, nekem nincs kétségem afelől, hogy ezt egy szemtanú írja le. Ilyen drámaian nem lehet fogalmazni másodkézből, harmadkézből, elmondásból. Ezt csak egy szemtanú láthatja akkor is, hogyha magának ennek a résznek megvan, így mondom, a maga kálváriája. A második században ismerik ezt az evangélium történetet, de valahol a régebbi kéziratokban nincsen meg. Nem az a kérdés, hogy hol volt, hanem az a gyönyörűség, hogy most itt van. Egy szemtanú vallomása. Ne tegyétek zárójelbe ezt a történetet, mert nagyon fontos üzenetet hordoz. A másik fontos szempont egy kortörténeti szempont, hogy megértsük Jézust, miért ezzel a csellel akarják elveszejteni. A mai napig nem zárult le egy kérdés. A mai napig sokat és sokan vitatkoznak rajta, ki kell mondanunk, kényes kérdés megint csak, hol van a helye a nőknek az egyházi életben? Mi az ő szerepük? Van-e egyáltalán szerepük? A napok kérdései ezek. Azt kell mondanom, kedves testvérek, engedjünk az evangéliumnak, igazítson el bennünket. Az evangélium egészen konkrétan azt mondja, hogy Jézussal kapcsolatban figyelemre méltó, felemelő, ahogyan ő a nőkhöz viszonyul. És ez nem egyfajta férfi sovinizmus, nem egyfajta vágy, hanem annak a belső isteni szeretetnek a munkálása és nyilvánvaló vátétele, amelyet csak ő adhat. A 20. századnak egy biblika történettel foglalkozó teológusa, őt Stauffernek hívták. Ő egészen egyszerűen azt mondja, hogy Jézusnak sehol sem mutatkozik meg olyan csodálatos szeretete és szolgálata, amellyel összetörte az élet régi rendjét, amely az embert fogva tartotta, mint a nők iránti szeretetben. Mire alapozza Stauffer ezt a megállapítását? Először is arra, hogy egy rabbi, egy tanító nem hívhatott magához nőket tanítványul. Kinevették, sőt, oktalan dolognak tartották, hogyha valaki egy nőt tanít. Lehetetlen, elhordozhatatlan, mi pedig tudjuk, hogy Jézust követték asszonyok is. Lukács, aki pontosan utána jár az eseményeknek, leír egy olyan történetet, amely pedig csak Lukácsnál van megfogalmazva, a pogány származású embernél van megfogalmazva, aki egy picit a körön kívüli volt, hiszen az evangélisták közül ő az egyetlen pogány származású, Máté, Márk és János zsidó származású. Lukács azt mondja, hogy van egy olyan alkalom, amikor Jézus barátainál vendégség van. És ebbe a vendégségbe Jézus megjelenik. És akkor szokása szerint a házaspár, vagy bocsánat, testvérpár, Mária és Márta elkezdi a munkáját. Ezek közül az egyik, Mária odaül Jézus lába elé, hogy hallgassa az igét. És az ő testvére ráhipalkodik, és Jézustól kéri, Uram, tedd helyre a dolgot. Mondd az én testvéremnek, Máriának azt, amit egy asszonynak ilyenkor tennie kell. Segítsen a vendégfogadásban. Jöjjön, szolgáljuk fel együtt az étket. Mert az elképzelhetetlen, hogy egy nő egy tanító lábánál üljön. Nem fér bele a korabeli rendbe, nem fér bele a korabeli gondolkodásba. Lehetetlen élethelyzet, nincs hozzá joga, mondja az akkori kortörténet. És talán a legszebb, amikor közeledik a kereszt története, Jézus bemegy egy házba, néhol leírják az evangélisták, hogy kinek a házába, van, aki leírja azt is, hogy kitette, de egy asszony, az egyik evangélista, Márk, így írja le, egy asszony, akit Jézus megszabadított, odaborul az ő lábához, és a halálos ágyára készített nárdus kenetet Jézus fejére önti. A túlcsorduló szeretetnek a jeleként. És akkor Jézus azt mondja, hogy sok minden lesz, amiről tudtok majd, meg sok minden lesz, amiről elfeledkeztek majd, de az, amit ez az asszony tett velem, azt mindvégig hirdetni fogják. Megint csak egy olyan lehetetlen élethelyzet, amit Jézus kimond, amit nehéz feldolgozni a kortársaknak, nehéz feldolgozni a tanítványoknak. Ahogyan Jézus odahajolt az akkor kitaszított, megvetett, kirekesztett emberhez, közülük a nőkhöz. Mert mit is üzen ez a történet? Menjünk közelebb most már hozzá. Azt üzeni, kedves testvérek, hogy van egy törvény. Van egy törvény, amelyet Isten arra adott, hogy az életet meggazdagítsa. Van egy törvény, amit az Isten arra adott, hogy az életet, a mi életünket megmentse. És ez a törvény a mi kezünkön, a mi használatunkban, a hétköznapoknak a nyelvén tönkre mehet. Mert a törvény szerint ott és akkor két út lehetséges, amit Jézus választhat, mikor oda hozzák elé ezt a nőt. Az első út, hogy megkövezik ezt az asszonyt, a második, hogy megfojtják. Ez a kettő. Nincs több. Két út, vagy a kő, vagy hogy valaki megfojtja. Ezt mondja a törvény. Ezt mondja ennek a törvénynek a helyi magyarázata, ezt halálkának hívták. Meg kell halnia. Jézus pedig tud egy harmadik útról. Egy olyan utat mutat, amely nem egyezik az ember elgondolásával, amely szétfeszíti azt, amit mi róla gondolnánk. Mert valóban igaz, hogy a törvény szerint meg kell halnia, de Jézus ezt mégis másképpen gondolja és másképpen fogalmazza meg. Nem úgy, hogy a törvényt eltörli. Ez egy járható és jó út lenne. Azt mondani, hogy akkor nem érvényes a törvény. Azt mondani, hogy akkor nem érvényes az, hogy ne paráználkodj. Azt mondaná Jézus, egykor vagy ma. De nem ezt mondja. Senkinek nem ezt mondja. A törvény az törvény. Sőt, Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus a törvényt még ráadásul radikalizálja. Elmegy a végső pontjáig. Megmondatott a régieknek. Ne paráználkodj, ne légy házasságtörő. Ez a törvény. És Jézus azt mondja, én pedig azt mondom nektek, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, az már vétkezett, az már benne van ebben a bűnben, az már elesett, és méltó az ítéletre. Jézus tehát a törvényt a legszűkebb, a legnehezebb szigorában értelmezi. Nincs ember, aki ki tudna bújni alulla, mondja Jézus. És mégis ezzel tudja megmenteni ezt az asszonyt. Hogyan? Most úgy, kedves testvérek, hogy először is Jézus csendben van. Ott van előtte az asszony, ott vannak a vádlók, Jézus pedig csendben van. A porba ír. Ne azt fejtegessük, hogy mit ír. Kötetek jelentek meg erről, nem tudjuk. Hanem Jézus úgy próbálja megoldani a helyzetet, hogy hagyja, hogy az Isten szólaljon meg benne. Nem az az ő megoldása, hogy agyon hallgat valamit, szoktuk választani mi ezt a módszert, én sem vagyok kivétel ez alól, hogy majd megoldódik valami magától, nem ezt mondja Jézus, hanem Jézus csendet ad. Engedi elmélyülni, engedi gondolkodni, engedi imádkozni az embert. Mert Jézus nem a vitát választja, nem a hangoskodást, hanem Istennek időt és életet adó csendjét. Hogy valami, valaki megszólaljon. Hadd kérdezzem így, voltál-e csendben az elmúlt héten, amikor nem zajongott körülötted senki, amikor oda tudtál figyelni önmagadra, életedre, munkádra, hivatásodra, terveidre, gondolataidra, oda tudtál-e figyelni magára az Istenre? Mert talán ez a csend hiányzik sokszor. Az, hogy Jézus a földbe rajzoljon, a földbe írjon valamit, és közben mi magunkat láthassuk. Mert ebben a csöndben még az ítéletet is végre lehetne hajtani. Az vesse rá az első követ, aki büntelen közületek. A csendben az ítéletet végleg lehetne hajtani. Csak ez a csend, kedves testvérek, túlmutat azon, hogy a saját magam hétköznapi dolgait vizsgáljam, túlmutat azon, hogy valami jó vagy rossz, egészen egyszerűen azt a kérdést fogalmazza meg ebben a csendben Jézus, hogy én igaz vagyok-e. Hogy ugyanazon ítélet alatt állok-e, mint ahogyan állt ez az asszony. Adi Endre azt mondja, hogy a csend az, ahol tetten ér bennünket az Isten. Uram, itt vagyok. És persze ez a csend mindig azt is jelenti, kedves testvérek, hogy az ember átérzi az ő bűneinek súlyát, nyomorúságát, mélységét, átérzi azt, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös vagyok, mondja Péter. Mert lehetetlen, hogy a csendben rám szakadjon minden, Uram. Egy vágyom van, szülessen valami új. Mert Jézus sohasem úgy szeretné megoldani a helyzetet, hogy külsőleg valamit helyre pofoz, helyre állít, hanem mindig legbelül, mint ahogyan a bűnnek a gyökerére is legbelül mutat rá, a szívben van, valami új is ott kezdődhet. A szívben, belülről. Éppen ez mindig annak a csodája, hogy Isten bennünk munkálkodik. Nem csak velünk van, hanem valami megtörténhet. Valami olyan, amit nem is gondoltunk volna, amit nem is vártunk volna. Jézus munkálkodik, új életet teremt, új életet ad. A legnagyobb beszélgetése János evangéliumának, legalábbis az utolsó mondata, az egyik legszebb, leghíresebb mondat, a Nikodémussal folytatott beszélgetés, ahol pontosan ez a problematika jelenik meg. Jézus azt mondja Nikodémusnak, szükséges néked újonnan születned. És mit mond Jézus? Mit mond Nikodémus? Oldjuk meg ezt külsőleg. Hogyan mehetnék én vissza az én anyámnak a méhébe? Hogyan születhetnék meg újra? És azt mondja Jézus, nem újra kell születni. Újonnan kell születni. Ez pedig csak belül történhet meg. A csendben legbelül, amit ő teremthet meg. És amikor ez megtörténik, akkor mondja Jézus azt, amit ennek az asszonynak is mondott. Hol vannak a te vádlóid? Nincsenek? Én sem ítéllek el téged. Nem ítéllek el, mert van hatalmam arra, hogy megbocsássam a te bűneidet. Van hatalmam arra, hogy felfüggesszem az ítéletet. Van hatalmam arra, hogy magamra vegyem az ítéletet. Van hatalmam arra, hogy a keresztre menjek. De hozzátesz Jézus valamit, mert enélkül ostoba emberi szó lenne, de többé ne vétkezz. Igen, kedves testvérek, amikor Jézus ezt hozzáteszi, azt mondja, hogy nem végzek fél munkát. Nem csak elindítok valamit az emberben, hanem ennek a gyümölcsét, ennek a végfelejtét is követni fogom. Tovább ezt ne tedd, holnap ezt ne tedd. Ó, de sokan küszködnek avval, hogy mégis ezt teszem. Hadd hirdessem, Jézusnál lehetséges az, hogy holnap nem teszed. Jézusnál lehetséges az, hogy megvált és megváltoztat. Egyedül Jézusnál lehetséges ez. Ez az asszony ebben az élethelyzetben, a szószoros értelemben az életét kapta vissza, ajándékba. és megkapta azt a lehetőséget, amelyet megad mindannyiunknak, hogy holnaptól más ember lehet. Olyan ember, akit már nem a törvény ítél el, mert a törvényt megtartja. Nem törvényként, külső parancsként, hanem örömként és lehetőségként. Áldjon meg bennünket is a Szent Háromság Isten, hogy engedjük Jézusnak cselekedetét, munkáját, életet teremtő hatalmát, és mi is ezzel a szeretettel cselekedjünk, mi is ezzel a szeretettel forduljunk a másikhoz, testvérünkhöz, legyünk szabadítói, legyünk az evangélium hirdetői, úgy, ahogyan ezt Jézus is tette. Amen. Testvéreim, válaszoljunk fennállva az igére, 466. dicséretünket keressük meg, első verszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg neked, hogy te nem adsz negatív értelemben vett paragrafusokat a mi szívünkbe, hanem önmagadat adod. Köszönjük, hogy te vagy az élet, és köszönjük, hogy te nem kímélted magadat azért, hogy megments bennünket. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt hétnek minden csöndjét. Fájdalommal valljuk be neked, Urunk, minden indulatát. Fájdalommal valljuk be neked minden tapintatlanságát, amikor belegázoltunk a másiknak az életébe. Fájdalommal valljuk meg neked minden bűnünket. Urunk, amikor tetten érsz minket, amikor lelepleződünk, akkor porba hullik a mi életünk. Úgy is, mint Ezi az asszonyé. Kérünk, emelj fel. Kérünk, bocsásd meg a mi bűneinket. Kérünk, gondozd a mi életünket, hétköznapjainkat, jövőnket, hogy amikor holnap újra katedrára állunk, amikor gyermeket nevelünk, irodai szolgálatunkat elvégezzünk, embereket gyógyítunk, segítő szolgálatunk van, szerszámot veszünk a kezünkbe, gondozzuk a kertet, akkor ebből a szeretettel és a beléd vetett bizalommal élhessük a mi életünket. Szükséges, Urunk, hogy más emberként éljük a hétköznapokat, mint ahogyan tettük. De ez csak úgy lehetséges, hogyha beléd helyezzük a mi életünket. Megváltónknak, mindbocsátó Istenünknek fogadunk és tartunk téged. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, az elmúlt napok minden munkáját, örömét. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy most hallhatjuk a csendet. Hallhatjuk az orgona motornak apró duruzsnását. Köszönjük neked, testvéreink elvégzett munkáját, a szép, precíz munkát, hogy új ablakai lehetnek a mi templomunknak. És köszönjük neked, Urunk, a takarításnak a szolgálatát is, hogy ékes rendben lehetünk itt a te házadban. Legyen ezért a te nevednek dicsőség. Köszönjük, hogy ezt megadtad számunkra, megadtad gyülekezetünknek. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megfáradtakért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik régóta nincsenek itt a te házadban. Küldj hozzájuk bennünket a szeretet evangéliumával. Imádkozunk hozzád, Urunk, családjainkért, szeretteinkért. Add, hogy békességben és a veled való közösségben élhessük meg mindennapjainkat. Adj több türelmet, odafigyelést, munkálkodjon a te szereteted. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, örömmel hirdethetjük, hogy az elmúlt napokban, az elmúlt héten elkészültek templomunk új ablakai, és beépítésre is kerültek. Istenünk áldja meg testvéreinket, Nagy Sándor testvérünket, édesapját, Elemér bácsit. Köszönjük a szép munkát, és köszönjük, hogy megajándékoztak bennünket mindevvel. Köszönöm azoknak az asszony testvéreimnek is a munkáját, akik segítettek az elmúlt napon, az elmúlt délelőttön, hogy újra Isten házaként lehessünk együtt a templomban. Igyekeztünk mindent letörölni, kitisztítani, előkészíteni erre a mai napra. Isten áldja meg az ő munkájukat is. Kedves testvérek, egy régi hirdetés és adósságunk van. Azt kérem, hogy az Isten tisztelet után néhányan fogjunk össze ezeket a sírokat, tegyük egy picit odébb, hogy ne legyünk terhére a mi szomszédainknak. Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő héten vasárnap Pomázi és Csobánkai ünnepi istentiszteletünkön bemutatjuk konfirmálóinkat, és jövő héten vasárnap Sziget Monostoron 15 órától presbiteri továbbképző alkalom lesz. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, 2013. október 15-én harangszólt Horváth Sándor halálának 19. éves évfordulóján emlékezett felesége. 2013. október 19-én harangszólt Rigó Ferenc és Rigó Ferencné emlékére. Emlékeztek gyermekeik és családjaik. Istenünknek kegyelmét, erejét kérjük emlékező testvéreink életére. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 18 órakor bűnbánati alkalmat tartunk Pomázon, 19 órától énekkari próbánk lesz. Kedden 18 órakor bűnbánati alkalmunk lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon. Szerdán a csobánkai községi megemlékezés miatt a bűnbánati alkalom elmarad. Csütörtökön 18 órakor bűnbánati alkalom lesz Csobánkán, pénteken 18 órakor pedig Pomázon. Pénteken 19 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk, Jónás könyvének utolsó fejezetét, negyedik részét vesszük majd. Jövő héten szombaton 15 órától gyermekeink között szolgálók részére csendes délutánt tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán úrvacsorai közösségben, melyen közöttünk szolgálnak és bemutatkoznak konfirmáló fiataljaink, fél 11-kor pedig Pomázon lesz mindez. Csobánkán a csobánkai fiatalokat mutatjuk be, Pomázon pedig a pomáziakat. Ekkor kapják meg a kiskátésok a Szentírást is. Egyházunkban minden esztendő októberének utolsó vasárnapján közös célért adakozik a magyar reformátusság. Ebben az esztendőben minden református közösségben adományainkkal a Debrecen Lenc telepi templom építést fogjuk támogatni. Kedves testvérek, azért, hogy lássuk is, hogy ezek az összegek hová jutnak, az elmúlt héten egy kedves levél érkezett, áldás békesség, tisztelt adományozó gyülekezet. A Nyéklátháza mezőnyéki református egyház lelkipásztoraként szeretnék köszönetet mondani, hogy a 2012. október 31-i országos persenypénz adományukkal támogatták templomépítésünk befejezését. A 4 egyházkerülettől folyószámlánkra összesen 14.395.365 forint érkezett. Még egy rövid részlet a levélből. Ha most nem is, de pár év múlva meg fog épülni a református templom, mondta nagy tiszteletű Ötvös Ferenc helyi lelkipásztor 1934-ben. Több nemzedék hordozta imában az Úr előtt, és csaknem 80 év múltán mindez beteljesedett. Íme, testvérek, látjátok, hová is jutott a mi néhány forintunk, 1000 forintunk adományunk. A nagy tiszteletű lelkipásztor úr életére, szolgálatára, a gyülekezet minden tagjára áldást kér Mátyásné Kis Katalin lelkipásztor. Kedves testvérek, az elmúlt héten presbiteri gyűlést is tartottunk, október 13-án, második napirendünkben beszéltünk az előttünk álló alkalmakról, rendezvényekről, kisköri továbbképzésről, Imre Lajos presbiter, Szentendrei presbiter testvérünk kiállításáról, amely november 16-án lesz, és a jótékonysági hangversenyről. Harmadik napirendi pontunkban beszéltünk a Pomázon elindult hitoktatásról, jelenleg 19 hittancsoport működik társegyházközségünkben, a 19-ből egy óvodai hittancsoport van Csobánkán, 18 óvodai és iskolai hittancsoport pedig Pomázon. Ennek a szoktatásnak az örömeit és terheit fogalmaztuk meg. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján megalakuló intézményi tanácsokba gyülekezetünk gyülekezetenként a presbitériumok egyhangú szavazata alapján Pomázon Takács László, Csobánkán pedig Benedek Ferenc gyülekezeti gondnokot jelölte meg képviselőnek. A pomázi presbitérium 12 igen és 3 nem szavazattal úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán, ez egy térítéses pályázat, 10 millió forint főösszegű pályázati munkát fog beadni a pomázi templom felújítására. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy ennek az indulási díja most 100 ezer forintba kerül a gyülekezetünknek. Időközben azonban, miután megszületett ez a határozat, kiírtak egy olyan pályázatot is, amely ugyanezt a célt szolgálja, és nincsen nevezési díja, egyszerre pedig kettőn nem fogunk tudni elindulni, egy korábbi presbiteri határozat alapján, amely pedig ezt a pályázatot jelölte meg indítandó célnak. Én úgy gondolom, hogy ez utóbbin fogunk első körben elindulni, annak rendje és módja szerint. Ötödik napirendi pontunk a Csobánkai presbitérium szavazása volt a bankolás tekintetében, egyéb adminisztratív munkákban. Hatodik napirendi pontként beszéltünk arról, hogy a templom kertbe bevezessük-e a vizet, a vezetékes vizet. A presbitérium most úgy döntött, hogy ezt későbbre halasztja. Hetedik napirendi pontunk a pomázi körforgalommal kapcsolatos vízjogi engedélyek kiadása, illetve a templom körüli térburkolásnak a kialakítása volt. Szépen folynak ezek az előkészítő munkák, leginkább Kocsis Ágnes testvérünk az, aki ebben segítségünkre van, hogy amikor majd kialakul a templom körüli díszburkolat, akkor az annak rendje és módja szerint legyen, ahogyan ezt a saját, egyébként jogerős építési engedélyünk is tartalmazza. Végül, de nem utolsó sorban az egyebek is napirendre kerültek. Nyáron volt egy olyan program, amelyben a Magyar Református Szeretett Szolgálat a közmunka foglalkoztatási programba a kormányzat felé keretlétszám igényt jelenthetett be. Ennek értelmében gyülekezetünk két fő közfoglalkoztatásra lesz jogosult. Egy olyan közfoglalkoztatásra, amely szakképesítést nem igényelez, temető karbantartást jelenthet majd. Ennek minden költségét és adminisztrációját a Református Szeretett Szolgálat végzi majd, és mindez összességében napi 6 órás munkát és nettó, nagyságrendileg mondom, 37-38 ezer forintos javadalmat biztosít. A konkrét szerződés kötésre november 1-ig kerülhet sor, hogyha elfogadják a konkrét javaslatunkat is. Gyülekezetünk még úgy döntött, hogy presbitériuma úgy döntött, hogy a februári evangelizációs igehirdetéseket egy rövid kis traktátus formájában megjelenteti, és a közeljövőben megvásárolható lesz a mi gyülekezetünkben. Ez Haszák Imre lelkipásztor testvérünk pomázi szolgálatát takarja. Végül, de nem utolsó sorban, testvéreim, szeretettel ajánlom áldás békesség újságunkat mindannyiótok figyelmébe. Ahogyan ez lenni szokott, megkérlek bennütőket, hogyha támogatandó célnak gondoljátok újságunkat, akkor ennek az újságnak most a példánykérti ára 600 forint lesz, egyéb esetben pedig jó szívvel, missziói céllal bárhová ingyenesen is elvihető. Köszönjük szépen az elvégzett munkát ezzel az újsággal kapcsolatban is. Testvéreim, a hirdetések után Isten tiszteletünk vége közelített el. 345. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Krisztus, ami Urunk által. Amen.